a világ egyetemes kultúrtörténetének egyik legfontosabb és legnagyobb hatású alakja egy zsidó tanító, aki körülbelül 2020 évvel ezelőtt élt és tevékenykedett a mai Izrael, illetve Palesztina területén. Jézus születésével kezdődik az időszámításunk, és az általa alapított vallás pedig az elmúlt 2000 év legmeghatározóbbja lett. Keresztények, egyéb vallásúak és nem vallásos emberek egyaránt hallottak róla, s tanairól. Az elmúlt 30 évben azonban többen megkérdőjelezték, hogy egyáltalán köztünk járt-e, és elméletek kezdtek terjengeni valami nagy vallásos átverésről, melynek keretében Krisztus személye csak kitaláció. Vajon mik a bizonyítékai annak, hogy Jézus történelmi személy volt? Akik ezt megkérdőjelezték, azok mi alapján tették? És főként, számít-e az, hogy a források minden egyes esetben tűpontosak legyenek? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben. Gyorsan elmondanám itt az elején, ez az, amit housekeepingnek hívnak ugye az angol podcastekben, hogy követhettek minket rengeteg helyen, gyakorlatilag bárhol, ahol podcastet követhettek, ebbe beletartozik ugye az iTunes, a Spotify, a Google Podcast, Player FM, stb. De arra kérlek titeket, hogy Facebookon és Instagramon is kövessetek minket, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket és az érdeklődést is. És most egy olyan témát hoztam, ami szintén ez egy olyan dolog, hogy emélkül nem biztos, hogy lemehetne az első 10 adás, úgy éreztem, mert egyrészt fontos, másrészt pedig érdekes elméletek merültek itt is fel az elmúlt ilyen 20-30 évben, amire szerintem nem árt reagálni. Jézusról lesz ma szó, mint történelmi személyről, és elsősorban az motivált ebben a műsorban, hogy az elmúlt, mint említettem, 20-30 évben bizony mentek ezek a könyvek, elméletek, főleg interneten, hogy Jézus nem is élt, vagy nem is tudjuk, hogy élt, stb. Márpedig őt történelmi személynek nevezhetjük, amennyire én legjobban tudom, de ebben majd segítségemre lesz Nagy Gergely, aki egy református teológus, és majd mindjárt elmondom, hogy miért őt választottam a mai adáshoz, amellett, hogy nagyon nagyra becsülöm a tevékenységét, de először is, Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
Sziasztok, és köszönöm szépen a felkérésről, hogy itt látok.
Hát Nagy Gergelynek a közösségi csatornákon, YouTube-on a munkásságát szerintem már sok hallgató ismerheti, és ez volt az egyik legfőbb motivációm, hogy erre a témára meghívtalak téged, Gergő, mert itt az a helyzet, hogy te ezzel foglalkoztál. Mégpedig annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy mind református, ugye most éppen pihenteted a hivatásodat, de lelkészként is, református emberként is, és teológusként is, neked való egy alapvetés, hogy tényként elfogad, hogy Jézus élt. És még ennek ellenére is rendkívül körültekintően utána mentél ennek a témának, és YouTube-on például több vita is van, ami erről tanúbizonyságot tesz. Úgyhogy az első kérdésem rögtön az lenne, hogy miért, mi motivált arra téged, hogy ennyire alaposan utána jár Jézusnak, mint történelmi személynek?
Igen, alapvetően két vitám volt ezzel a témával kapcsolatban, vagy ebben a témában. Egy online, és egy a Károli Gáspár Egyetemen, ahol jelenleg is doktorálok, és azért kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, és ezért vállaltam ezt a két vitát, illetve kértem fel két embert erre a vitára, mert valóban, amit is említett, az elmúlt években, évtizedekben eléggé elterjedt. Főleg az interneten, az internetes ateisták, új ateisták körében az a nézet, mi szerint Jézus nem is létezett, vagy nem tudhatjuk, vagy nem lehetett történelmi személy. Ennek a fő képviselője, hogyha egy nevet kéne említeni, Richard Carrier, ő írt a legtöbbet erről, ő a leghíresebb, ő foglalkozott a legtöbbet ezzel. Viszont ami érdekes az, hogy ez a nézet főleg, de futótűzként a laikus ateisták között terjed, történészek viszont nem osztják ezt. És mivel rengetegszer ugye az internetes tevékenységem során szembe jött velem ez a téma, ezért úgy gondoltam, hogy hiánypótlón lenne vitát szervezni arról, és ekkor ástam bele magam elég mélyen ebbe a kérdéskörbe.
Na és szerintem itt rögtön az elején szeretnék egy-két fogalmat tisztázni, csak azért, mert mostanában ennek alaposan utána jártam, és fontos tudni, hogy mit jelent, szerintem elő fognak kerülni az agnosztikusok és az ateista szó is. Agnosztikus az azt jelenti, hogy valaki azt jelenti ki, hogy nem tudhatja biztosan, hogy Isten létezik-e vagy nem létezik. Ő speciál ezt nem tudhatja biztosan. Az ateista ezzel szemben azt mondja, hogy hát ő se tudhatja biztosan, ő valószínű, jóval valószínűbbnek tartja, hogy nem létezik Isten. Tehát ezt csak azért mondom, mert hogyha most a nemzetközi közbeszédet megnézzük, akkor egy ateista kikérné magának azt, hogy ő de facto Isten tagadó mondjuk, és nyilván itt még Jézus nem is jön a képbe, de akkor ehhez képest el tudjuk azt képzelni, hogy milyen furcsa az, hogy Jézust, mint történészek által elismert történelmi személyt, az ő létét is elkezdték tagadni. Tehát kicsit itt helyez képbe minket, kérlek Gergő, hogy ez nagyjából hogy viszonyul mondjuk a Laposföldhöz meg a Balaton tagadáshoz. Gondolom ennyire azért nem vészes a helyzet, de azért összességében meglehetősen tudománytalan jelenleg ezt kijelenteni, nem?
Igen, egy picit azért árnyalnám a képet, tehát az ateizmusnak, mint fogalomnak is azért több jelentés van, jelentős anyagai vannak, és skálára lehetne helyezni az ateisteket, tehát vannak, de facto tagadják Isten létét, vannak, akik úgy definiálják az ateizmus, mint a hit hiánya, de engedjük meg mindenkinek, hogy úgy vonatkoztassa magára az ateista szót, ahogyan azt szeretné. Viszont igen, ebben a kérdésben alapvetően, ha nem is annyira durva ez a szélsőség, mint mondjuk a Balaton tagadó klubja, vagy a Laposföldesek, de azt tudni kell, hogy Bart Ehrman, aki agnosztikusként írt Jézus történetisége mellett, főleg az előbb említett Richard Carrierre válaszul, Carrier művelre válaszul, ő mondta azt, hogy a ma élő, illetve úgy általában az élő történészek közül, akinek ez a szakterülete, ez ókori közel-kelet szakterülete, kettő olyan ember van, aki tagadja Jézus történetiségét, abban Richard Carrier az egyik, és őket sem engedik a katedra, egyetemi katedra közelében, nem publikálnak erről a szaklapokban, tehát nincs róla vita, nincs arról vita a történészek között, arról, hogy egy názareti Jézus létezett, körülbelül akkor lehet, amikor a keresztények ezt gondolják, és tanítványokat gyűjtött maga köré, és az ő feltámadásába vetett hit indította el a kereszténységet. Tehát ezek a minimális tények, amiket minden szakértő történész konszenzuálisan elfogad. Akik ezt nem fogadják el, azok partvonalon kívülre kerülnek, hogy szabad így fogalmazni.
Szerintem nyugodtan szabad, viszont akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy miért vagyunk ebben biztosak. Ezekben a minimum tényekben miért vagyunk biztosak? Ugye itt azért több úton elindulhatunk. Hát nyilván az Új Szövetség, mind az evangéliumok, mind Pál levelei, arról biztos, hogy ma külön beszélünk, de vannak ugye külsős hivatkozások is, amik ezt megerősítik, meg talán indulhatunk onnan is, hogy mire feljött most az elmúlt 30 évben egy ilyen vonulat, amiben Jézus történelmi létét megkérdőjelezték.
Alapvetően nem akarok nagyon rossz májú lenni, de főleg azért, mert most van erre kereslet, tehát mondjuk Erik von Däniken is miért lett népszerű annó, amikor népszerű volt, hát erre volt kérlek kereslet, hiába volt teljesen szakmaiatlan. Ugyanez a helyzet a Jézus történetiségi tagadókkal is, főleg ismertereztő műveket írnak, ugye azoknak az embereknek, akik nem szakértők, nem a szakmájukon belőle készítik ezeket a műveket. És ami érdekes az, hogy például Richard Carrier, akit említettem, ugyanazt a béziánus valószínűségszámítási módszertant használja arra, hogy bizonyítsa azt, hogy Jézus nem volt történelmi személy, mint ami a módszertant, a béziánus valószínűségszámítást Richard Swinburne, egy teista filozófus használ arra, hogy bizonyítsa, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát itt is látszik, hogy mekkora a kontraszt. Ugyanazt a módszert használva az egyik ember arra, hogy nem is létezett Jézus, másik pedig arra, hogy feltámadt, hogy valószínűbb feltámadt a halálból, mint a más hipotézis. Viszont mielőtt még belemennénk a mélyébe, azért nagyon fontos, hogy foglalkozunk azzal, hogy milyen módszerrel lehet történelmi kérdéseket vizsgálni, mert ez nagyban különbözik a természettudományos módszertől. Nem tudom, hogy beszéltünk erről egy kicsit, egy pár percben.
Igen, szerintem röviden ezt összefoglalhatjuk.
Ugye, amiből ki kell indulunk, és ami fontos, hogy ellentétben a természettudományokkal, történelmi szempontban nem nagyon tudunk semmit sem bizonyítani. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bizonyítva van az, hogy Jézus létezett, akkor más értünk alatt, mint a természettudományokban. Nincsenek kísérleteink, nem tudjuk ugye rekonstruálni a múltat, újra teremteni a múltat. Viszont mivel semmit nem tudunk bizonyítani, csak annyit tudunk tenni, hogy előtárunk, feltárunk bizonyítékokat, és megpróbálunk meggyőzni ezek alapján egyes embereket arról, hogy Szent István élt, vagy Július Cézár élt, vagy átkelt a Rubikonon, és többi, és a többi. Ezeket a bizonyítékokat különböző kategóriákba tudjuk sorolni. Vannak például fizikai bizonyítékok, Adolf Hitlerről vannak filmfelvételeink, tudjuk azt, hogy ő élt, tudjuk azt is, hogy miket mondott, hogy vannak fényképek, fényképes bizonyítékok. Aztán vannak más fizikai bizonyítékok, például kéziratok, könyvek, amiket az adott ember írt, és ez alapján tudjuk bizonyítani a létezését, vagy ez bizonyíték lett a létezésére. És vannak olyan bizonyítékok, amik nem valami személytől származnak, hanem valamilyen az adott személyről szólnak. Ilyennek a mások által írt művek róla, hivatkozások, idézetek, elbeszélések. És ugye, hogyha a modern kortól kicsit elvonatkoztatunk, akkor azt látjuk, hogy ugye ebből van nekünk a legtöbb utolsó kategóriai bizonyítékokból.
Hagy kérdezzek itt bele egy picit, ugye Jézusról valamennyire fizikai bizonyíték, hogyha létezne, akkor az a torinói lepel lenne. Szerinted bármilyen történelmi jelentőséget tulajdoníthatunk ennek a tárgynak, így a tudomány jelenállása szerint, vagy nem?
Én nagyon óvatos lennék ebben a kérdésben, mert addig, amíg a Vatikán nem engedi, hogy tudományos módszertannal vizsgálják meg ezt a letet, és tudják azt igazolni, vagy bizonyítani, hogy milyen korból származik, addig erős a gyanú, hogy van valami oka ennek a visszatartásnak, és az én gyanúm az, hogy valószínűleg kiderülhetne, hogy nem eredeti a letel, de ebben teljesen agnosztikus álláspontra helyezkedik.
Értem. Tehát akkor a fizikai bizonyítékokat itt és ezennel kizártuk, legalábbis ebben a pillanatban. Habár az is érdekes, hogy vannak állítólag Jézus keresztjének darabjai különböző templomokban, tehát ahova én még kisgyerekkoromban jártam templomba, az a Szent Kereszt plébánia volt, és ha jól tudom, akkor ott is járt egy ilyen darab. Ebben megint nem vagyunk túl biztosak, ugye?
Hát figyelj, hogyha összeadnánk a világon Jézus keresztjének a darabkáit, ha darabkáit, akkor a Szent Kereszt plébániát fel lehetne belőle húzni, annyi van belőle. Tehát, hogy én nem gondolom.
Rendben. Oké, akkor
igen, tehát fizikai bizonyítékai nincsenek, de igazából ez nem is probléma, mert senkivel kapcsolatban nincsenek ilyen bizonyítékaink, akik akkor abban a korban Palesztinában éltek.
Hát ez tiszta
sor. Ugye nyilvánvaló, hogy akkor nem tudunk másra támaszkodni, csak mások által írt, vagy akár Jézus által írt forrásokra, de Jézustól ugye nem maradt fent semmi. Egyébként kortárs ember, kortárs személy nem is írt Jézusról, tehát nincsen olyan görög vagy római, tehát nem keresztény forrásunk az első századból, ami említette volna Jézust, de egyébként ugyanígy milliók vannak, akikről szintén nem számolt be senki, mégis akkor abban a korban éltek.
Jó,
és egyébként egy jó példa erre, bocsánat, egy fontos példa, hogy elfogadjuk azt például, hogy és nem kérdés a történészek közt, hogy Poncius Pilátus élt, Júdea helytartója volt, és egy legfontosabb személy volt abban a korban azon a területen, és Józsefus Flavius-tól tudjuk ezt, 10 évig uralkodott, és mégis semmilyen feljegyzés, vagy régészeti bizonyíték, vagy korabeli forrás nem maradt fent róla. És egyedül 1961-ben fedeztek fel néhány érmét, töredéket, ami tudta bizonyítani azt, hogy ő létezett. Tehát azon kívül, hogy Józsefus és az evangéliumok is egyébként még egy-két történész említi őt. Úgyhogy ez sem probléma, hogy nincsen korabeli forrásuk alapvetően Jézusról. Igen,
Majd szerintem elérünk oda, hogy közel korabeli forrásunk róla egyébként pont van, úgyhogy ez mondjuk egy nem rossz kiinduló pont lenne, de én most azt mondanám, hogy talán kezdjük ott, hogy mik a külső forrásaink Jézusról, tehát hogyha valaki esetleg úgy van az evangéliumokkal, Pál levelével, hogy ez biztos valahogy megkreálta az egyház, majd erre is érdemes kitérni, de hogy annak ő nem tud hinni, bárkinek nyitva van ez a lehetőség, akkor is Jézusról vannak olyan említéseink is, aminek nincs köze konkrétan a Bibliához.
Igen, és a leghíresebb közülük a Józsefus Flavius, és a legvitatottabb is Józsefus Flavius. Ő az egyik legfontosabb forrásunk, vagy külsős hivatkozásunk Jézussal kapcsolatban. Flavius ő kicsivel Jézus halála után született, 37-ben született, és 100-ban halt meg. És az egyik legfontosabb műve a zsidók története, amiben Jézust megemlíti, és ezt a szakaszt úgy nevezik a szakértők, hogy Testimonium Flavianum, és ez egy azért érdekes forrás, illetve azért érdekes hivatkozás, mert nagyon sok olyan dolgot állít benne, amit egy nem keresztény ember nem állítana. Ezért is gondolják azt, hogy a szakaszt szakasz úgy, ahogy van Jézus életéről, egy betoldás Józsefusz művébe, és ezért megbízhatatlan. De ha olvassam fel, és akkor mindenki számára világos lesz, hogy miről is van szó. Azt írja a zsidók történetében, hogy ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk, ugyanis csodákat művelt és tanított az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus, és ám bár főembereinek följelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették, mert harmadnapra feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy a Istentől küldött proféták ezt és sok más csodás dolgot előre megjövendőltek felőle, és még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét. Ugye azért érdekes ez a szakasz, mert egy zsidó ember, aki nem lett keresztény, miért mondaná azt Jézusról, hogy ő a Krisztus, ami ugye egy titulus a Krisztusnak? Miért mondaná azt, hogy harmadnapra feltámad kijelentő módban? Szóval nagyon sok olyan rész van ebben a szakaszban, ami egyből ilyen vörös zászlót vagy piros lámpát kapcsolhat be bennünk. Nagyon sokan úgy gondoltak éppen azért, hogy ez a szakasz úgy, ahogy van egy középkori betoldás Flavius művőben. Ugye jó tudni, hogy ezeket például ez a műve is Fláviusnak úgy maradt fent, hogy keresztény másolók másolták és terjesztették. Tehát átment keresztény kézen. Viszont azonnal le is csapnám ezt a labdát, mert bár nagyon elterjedt bizonyos ateisták körében az, hogy ez a teljes szakasz betoldás is megbízhatatlan, a Józsefusz munkáit kutató tudósoknak a többsége úgy gondolja, hogy beilleszthettek néhány szakaszt ebbe, néhány mondatot ebbe a szakaszba, viszont nem a teljes szakasz hamisítvány. És van benne olyan, ami Józsefusz eredeti gondolata, és hogyha rekonstruálnánk, hogy mit mondott ő Jézusról, akkor valami ilyesmit kapnánk, hogy ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, és tanított az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és sok görögöt megnyert. És ám bár főembereinek feljelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették, és még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét. Tehát ez a legkorábbi és az egyik legfontosabb forrásunk a Szentíráson, a Biblián kívül Jézusról.
Ezt akkor most hagyj foglaljam gyorsan össze. Itt az történt, hogy egy egyébként híres történész, bár akkor még nem így hívták, nem történetíró, de szerintem mai szóval nyugodtan hívjuk történésznek, írt egy művet a zsidókról, amelyben megemlíti Jézust, és bár a vallásos tartalom miatt gyanús, hogy vannak benne betoldások, de az ő műveit tanulmányozó tudósok megtalálták ebben a részben Flavius eredeti gondolatait, úgy vélik, hogy abban igenis Flavius felismerhető, és hogyha lehántjuk az esetleg vallásos betoldásokat, akkor is egy elég komoly történészi szemszögből komoly említést kapunk Jézusról, ugye?
Pontosan. Viszont feltetjük a kérdést, hogy mi lenne, hogyha az egész szakasz hamisítvány lenne, problémát jelentene ez arra nézve, hogy Jézus történelmi személy volt. És az a helyzet, hogy szerintem nem. Tehát, hogyha Józsefusz egy szót sem írt volna Jézusról, és a teljes szakasz egy betoldás lenne és hamisítvány lenne, akkor is azt a kérdést kell feltennünk, hogy Józsefusz Fláviusnak, mint akkor leghíresebb történetírójának, meg kellett volna említenie Jézust, ha Jézus élt volna. És erre az a válaszunk, hogy nem. Nem, hiszen körülbelül 1 millió zsidó élt akkor abban azon a területen, és mindössze néhány tucatot ismerünk Józsefusztól. Miért pont Jézust kellett volna megemlítenie? Tehát még hogyha ez nem is lenne ez a szakasz a kezünkben, akkor sem lenne semmi problémánk.
Hiszen akkor a kereszténység még nem volt egy akkori nagy számot próbálok mondani, félmilliárdos vallás, mint ahogy később lett milliárdos vallás, ugye? Akkor már nyilván más megemlíteni, mint pontosan a kezdeti időkben.
Igen.
Vannak még külső hivatkozásaink, hogyha jól tudom, tehát, hogy Jézust azért megemlítette más történetíró is.
Igen, vannak, ugye Józsefus Flavius zsidó volt, és külső forrásként általában még a zsidó forrásokon kívül a római hivatkozásokat szoktunk említeni. Ifja Plinius, például Svetonius, vagy Tacitus. Ebből talán a Tacitus a legfontosabb, aki Krisztus után 56-ban született, és 120 körül halt meg.
Ez még ugye bőven az az időszak, amikor még csak egy generáció telt el, tehát ahogy mi most szinte kollektívan emlékszünk a második világháború borzalmaira, miközben azért most már elmondhatjuk, hogy a társadalomnak bőven több mint 50%-a még csak meg se született akkor. Ennek ellenére ez még itt a kollektív tudatunkba bőven ott kering. Tehát, hogy azért ez még nagyon-nagyon közel van, majdnem kortárs, hogyha mondjuk Tacitusra gondolunk, de ugye Flaviusra is.
Igen, és itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy nem az számít, és jó, hogy ezt felhoztad, nem az számít, hogy mondjuk Tacitus 2000 évvel ezelőtt élt, vagy a mondjuk az újszövetségi evangéliumokat, vagy a páli leveleket 2000 évvel ezelőtt írták, és hát mivel 2000 évvel ezelőtt keletkeztek, ezért megbízhatatlanok, hanem az számít, hogy az adott történelmi esemény, például jelen esetben Jézus életéhez képest, milyen korán keletkeztek ezek az írások. Tehát soha nem azt kell néznünk, hogy ezek 2000 éves iratok, hanem azt, hogy körülbelül egy generáción belül születtek, vagy két, maximum két generáción belül születtek meg a Jézus életéhez mértem.
Uh-huh. És akkor Tacitusnál például mi ez az említés?
Igen, ő ugye Tiberiusról, Claudiusról és Néróról is ír a 16. könyvében, és a Néró uralkodásának az idejéről, ugye idejéből ismerjük ugye a római égését, ez közismert tény, hogy leégett Róma, és azt írja Tacitus erről az eseményről, mert ugye elterjedt az a vélemény, hogy a tűzvész maga Néró rendezte, hogy ezért a híresztelés elhallgatása véget Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt, és Krisztiánusoknak nevezett. Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilátus helytartó kivégeztette, de az egyelőre elfojtott véres babonaság újból előtört, nem csak Júdeában, emiatt egy szülőhazájában, hanem a városban, mármint Rómában is. Ugye itt ebben a szakaszban Jézus nincs név szerint megnevezve, csak a tisztsége, mondja Krisztus, de nyilvánvaló, hogy Tacitus már alapvető információkat tudott Jézusról. És honnan tudta, amit tudott? Hát nyilván hallott Jézusról. Nagyon sok minden elterjedhetett volna, tehát itt már ebben az időben, mondjuk azt mondhatjuk, hogy eltelt 80 év Jézus halálától, azért különböző mendemondák előkerülhettek volna. Viszont, és lehetne azt mondani, hogyha komolyan utána járt volna Jézusnak Tacitus, akkor elvárható lett volna, hogy picivel többet írjon róla, és ne tévedjen akkor, amikor a Jézusról való eseményekről számol be. Ugyanis Tacitus bár elég komoly forrás, mégis téved, mert Pontius Pilátus Júdea helytartójának nevezi, viszont tudjuk Pilátusról, hogy ő nem helytartója, hanem kormányzója volt Júdeának. Tehát vannak külső római hivatkozásaink is, de azok sem feltétlenül megdönthetetlenek. Tehát mi mindig mondhatjuk azt, hogy lehetünk szkeptikusak, hiszen problémák vannak ezekkel.
Igen, csak amikor már négy különbözőt felsorol az ember, akkor azért a szkepticizmus egy kicsit lejjebb megy, de azt hiszem elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor viszont beszélnünk kell az úgynevezett belső forrásokról, az evangéliumokról és a páli levelekről, ugye? Tehát, hogy nagyjából most az következik a sorban.
Igen. Pontosan.
Akkor engedd meg azt, hogy először az evangéliumokkal foglalkozzunk már, mert ez egy ilyen, szerintem kérdés azoknak, akik esetleg nem annyira tájékozottak a, nem tudom, egyház történelmében, és szerintem sokan mondják azt, hogy hát a Bibliát azt csak összeírták, összeállították. Ne is foglalkozzunk most az Ószövetséggel, mert az egy külön téma lenne, hogy annak a történelmi hitelessége azért gyaníthatóan jobban megingatható sok helyen, mint az Újszövetségé, de tényleg akkor az Újszövetséggel foglalkozva, ez tehát páli levelek, illetve ugye még egy pár levél, amit nem Pál írt, és a négy evangélium. És a négy evangélium, az miért ez a négy van? Mi van az apokrif iratokkal például? Miért ezt a négyet választotta ki az egyház egy zsinaton?
Nem ezt a négyet választotta ki az egyház egy zsinaton, tehát ez egy népszerű, elterjedt, de abszolút tudománytalan nézet. Főleg a Da Vinci kód hozta ezt be a közbeszédbe, hogy a nicei zsinaton összeült az egyház, és akkor Konstantin vezetésével tűzre hányták azokat az iratokat, amik nem tetszettek nekik, és azt abban állították össze a Bibliát, ami az ő szájézők szerint volt. Viszont ez nem így van. A kanonizáció folyamata, tehát a Biblia, mondjuk maradjunk akkor az újszövetségnek, az újszövetségi könyvek összeállításának a folyamata egy elég hosszú időszakot ölel fel. Nem egy történelmi pontot tudunk megállapítani, amikor azt mondhatjuk, hogy ekkor állították össze az újszövetség könyveit, hanem fokozatosan állt össze maga az új szövetség, és voltak olyan könyvek, amiket már nagyon korán elfogadtak, Istentől ihletetnek, voltak és vannak olyanok, amikről viszont nagyon sokat vitatkoztak, ilyen például a zsidókhoz írt levél, mert hogy például nem tudták, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet, vagy nem voltak benne biztosak, vagy nem voltak biztosak abban, hogy egyes péteri levelek tényleg leveleknek jelenek Péter a szerzője. Tehát a kanonizációnak voltak nagyon komoly kritériumai az egyházban, nem csak úgy önkényesen válogatták össze a könyveket.
Mik voltak ezek a fő kritériumok? Tehát például miért ez a 4 evangélium maradt bent végül a szórásban?
A legfőbb kritérium az volt, hogy vagy olyan írja ezeket a műveket, aki szemtanúja, tanítványa volt Jézusnak, és szemtanúja volt az ő életének, és közvetlenül hallotta azt, amit ő mondott. Vagy valaki, olyas valaki írja, aki ezeknek a szemtanúknak, vagy tanítványoknak a tanítványa. Például Máté evangéliumát, ha elfogadjuk, hogy Máté írta, vagy Máté Jézus tanítványa volt. Ezért hitelesnek tekinthető ebben a kategóriában az ő evangélium. A Márk, ő Péter apostolnak volt a tanítványa, tehát nem közvetlenül Jézus tanítványa volt, hanem Péternek volt a tanítványa. Ez az egyik kritérium, hogy Jézushoz közelálló, vagy személy írja, vagy valaki, aki az ő tanítványa. Másik fontos kritérium az, hogy nem mondjon ellen a már korábban hitelesnek elfogadott dokumentumnak valami. Tehát, hogyha tegyük fel Tamás evangéliumáról, valószínűsíthetjük, hogy nem Tamás írta, és tele van olyan dologgal, ami ellentmond azoknak az iratoknak, amiket hitelesnek fogadtunk el, akkor azt kell mondjuk, hogy Tamás evangélium nem Istentől hitetett evangélium.
Oké, okay, történészi szemben pedig azt mondhatjuk, hogy nem áll össze a kép.
Tehát, igen, hogy, pontosan, igen.
Tehát azért ez így is megállja a helyét, igen. Így is megállja a helyét. Igen. Ugye ez az egyik híres apokrif irat, Tamás evangéliuma. Igen. Gondolom történelmileg viszont ez is egy értékes irat, attól függetlenül, hogy esetleg a másik négyjel nem tud annyira harmonizálni.
Persze. És azért, mert például ellentmond valaminek, ezért nem mondhatjuk azt, hogy az egészet dobjuk ki a kukába. Ugyanúgy legyen a 4 evangélium kapcsán is, azért, mert mondjuk valaki nem hisz a csodákban, és ateista, tegyük fel, nem mondhatja azt, hogy ha őszintén akar hozzáállni a kérdéshez, hogy akkor az összes evangéliumot dobjuk ki a kukába, vagy dobjuk ki az evangéliumokat a kukába, mert csodákat tartalmaznak, hanem akkor megpróbálják lehántani azt a külső héjat, ami rárakódhatott mondjuk ateista szemmel az igazi történelmi magvára az evangéliumoknak. Tehát ezért van az, hogy ateista, illetve agnosztikus történészek is bizonyos szakaszait az evangéliumoknak történelmileg hitelesnek fogadják el. Azt is fontos itt megemlíteni ezen a ponton, hogy akik az evangéliumot írták, vagy illetve az evangéliumokat írták, azok nem voltak tisztában azzal, hogy ők mit írnak. Tehát ezt ne úgy képzeljük el, hogy egyszer csak mondjuk Lukács révületbe esett, fennakadt a szeme, és akkor Isten lediktálta neki, hogy mit kell leírni, és hogy mi legyen benne az ő művében, hanem Lukács történészként Teofilosznak a megbízásából utána járt nagyon alaposan a dolgoknak, így is kezd az evangéliumát, és összeszedte azt, ami tudhatott, illetve tudhat abban az időben Jézusról, és ezt megírta. Nem tudta azt, hogy ez majd később a Szentírásnak, vagy a Bibliának egy könyve lesz, teljesen más volt az ő célja vele.
Tehát ő konkrét történész volt, vagy történelemírónak kezelhetjük Lukácsot.
Igen, sőt, nagyon sok történész a korának az egyik legkomolyabb történetírójának fogadja el, még ateista, illetve agnosztikusként is Lukácsot.
Na, mert ez számomra például mindenképpen egy nagy ütőkártya ebbe az egész beszélgetésbe. Az evangéliumokról beszéljünk most még egy kicsit, mert oké, rendben van, itt van 4 evangélium, ha jól tudom, ez a 4, ez mind relatíve, vagy kortárs, vagy majdnem kortárs, nagyon közel íródott még Jézus életéhez. És talán ez a 4 íródott a legközelebb, jól gondolom?
Igen, ez attól függ, hogy elég széles a skála kutatók közt, hogy mikor adaptálják ezeket az evangéliumokat, de még a legszélsőségesebb esetben is mind a 4 evangélium megíródott már mondjuk az első század végére. Tehát készen voltak mondjuk 70 és 110 között. Még ha azt mondjuk, hogy a legliberálisabb datálást fogadjuk el, hogyha konzervatívabb datálást fogadjuk el, akkor azt mondjuk, hogy kb. 40 és 70 között keletkezett mind a 4 evangélium. De ebben vita van a kutatók, az újszövetség kutatók között. Viszont ami fontos számunkra, és kérdés, hogy ezek az evangéliumok független források-e, tehát mennyire támaszkodnak egymásra, és mennyire használnak saját anyagot. Ugye alapvetően azt látjuk, és ezért nevezzük az első 3 evangéliumot Máté, Márk és Lukács evangéliumát szinoptikus evangéliumnak, mert nagyon sok közös anyagot tartalmaz mind a 3 evangélium. Viszont mind a három evangéliumban vannak olyan történetek, olyan események, amik csak az adott evangéliumban találhatók meg, és így egymástól független forrásnak tekinthetjük őket, bár tudjuk azt, hogy Máté és Lukács például használhatták Márk evangéliumát, felhasználták Márk evangéliumát saját műveikhez, de voltak tőle független anyagok, független forrásai, független anyagaik is, például a Q forrás, vagy az úgynevezett Quelle forrás. Ez egy első századi irat, ami úgy gondolják a kutatók, hogy listaszerűen gyűjtötte össze Jézusnak a mondásait, és erre támaszkodott már evangélián kívül, például Lukács. Tehát van három olyan könyvünk, ami tartalmaz közös anyagot, vannak saját anyagai, ezek független forrásból származnak, és van még egy ezeken kívüli forrás, a Quelle forrás, amire ők támaszkodhattak. Tehát ha azt mondjuk Máté, Márk és Lukács evangélium, a plusz a Q forrás, akkor már négy egymástól független források van, és akkor még nem említettük János evangéliumát, ami nagyban különbözik tőlük.
Igen, tehát hogyha valaki esetleg olvassa a Bibliát, akkor János evangéliuma az egészen elképesztő, tehát úgymond, ha egy evangéliumot meg kéne ma filmesíteni, az biztos Jánosé lenne, mert ott nagyon különleges dolgok történnek, de ettől függetlenül Jánost is, tehát János is bekerült a Szentírásba, tehát ő is megfelelt a kritériumoknak.
Igen, tehát az egyház elfogadta ihletett iratként János evangéliumát, de hát ez nem jelenti azt, hogy történelmileg megbízható lenne, hogy független történész támaszkodhatna Jánosra. Főleg azért ugye merülhetnek fel kérdések, mert nagyon sok mindenben eltér a többi evangéliumtól, és amikor ugyanazt veszíti is el János, az evangéliumi írója, mint amit Máté, Márk és Lukács leírt, akkor sem például ugyanúgy teszi azt. Teljesen más szemszögből közelíti meg a történéseket, más sorrendben írja le Jézus életének az eseményét, más volt az ő fókusza, és egyébként ezen kívül vannak saját anyagai is. Tehát ugye János evangéliumát írták legkésőbb, kb. 68-90 köztre datálhatjuk, és még csak nem is ő volt az utolsó, aki Jézusról írt, tehát János is éppen ezért független forrásnak szokták tekinteni, mert bár van, amiben hasonlít a többi evangéliumhoz, vannak olyan anyagai, amit szintén sajátok is, hogy egyébként eltérően is írja le azt, amit a szinoptikus írna.
Oké, utolsó az evangéliumokról. Történelmileg Jézus koráról mennyire hiteles források? Mert szerintem az, hogy most valaki elhiszi azt, hogy Jézus a kánai mennyegzőn borrá változtatta a vizet, az ilyen szempontban nem releváns, de például az, hogy Jézus merre tevékenykedett, hogy milyen volt az útvonala nagyjából, milyen területeket járt be, arra azért ez valamennyire egy forrás, nem?
Pontosan, igen. Tehát az előbb, ahogyan említettem, csak azért, mert csodákat tartalmaznak az evangéliumok, nem kukázhatjuk ki őket teljes egészükben. Ugye akár Josephus Flavius is Zsidó háború című művében beszámol olyan eseményekről, amik csodáknak tekinthetők, mégsem mondjuk azt, hogy akkor az egész művét dobjuk ki a kukába. Ez független attól a kérdéstől, hogy vannak-e olyan tények, történelmi tények az evangéliumokban, amiket elfogadtunk történelmi tényeknek, és ugye a kutatók úgy gondolják, hogy igen, vannak, és ezeket pontosan abból tudjuk megállapítani, mint lehetnek ezek a megbízható tények, vagy megbízható állítások, abból tudjuk megállapítani, hogy mennyire függetlenek egymástól ezek az anyagok, és mennyire korrelálnak egyébként arról, amit a korból, más forrásokból tudunk.
Aha, viszont akkor még itt lesz valami, amire vissza akarok térni az adás végén, de menjünk át egy kicsit Pálnak a leveleire, mert ha jól sejtem, akkor történelmileg azok is nagyon fontos bizonyítékai Jézus életének.
Sőt, közelebb állnak hozzá, mint közelebb állnak Jézus életéhez Pál levele, illetve Pál gondolata, illetve Pál tanításai, mint az evangéliumok. Tehát Pál forrásként megbízhatóbbnak tekinthető, mint az evangéliumok, akár Máté, Márk, Lukács vagy János. Egészen vissza tudjuk datálni Pálnak egyes tanításait Jézus halála után 2-3 évvelre. Tehát, hogyha rekonstruálnánk minden adatot, amit például Pál ír arról, hogy mit parancsol az Úr a házasoknak, hogy az asszony ne váljon el a férjétől, ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével, a férj bocsássa el a feleségét, vagy rekonstruálnánk azt, amit minden úrvacsorakor elmondanak a reformátusok, ugye a szereztetési ige, amit az Úrtól vettem, át is adtam néktek. Ha a páli tanításokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 30 és 40 között legkésőbb ezek egyes tanításai már, vagy egyes mondásai Jézusnak már fennmaradtak, már megvoltak, amiket Pál átvett és megírt később az ő leveleiben. Tehát körülbelül ugye Jézus halála után 2-3 évvel tért meg Pál, és ekkor ő felment Jeruzsálembe Péterékhez, Péter apostolékhoz, és ott megkérdezte őket, hogy akkor ki is ez a Jézus, vagy mit tudhatunk még róla. Tehát nagyjából 3-4 évvel később Jézus halála után toldatába már vannak forrásaink arról, hogy mit tanított Jézus.
Bármiből van eredeti iratunk, vagy ez igazából, gondolom ez lesz a válasz, hogy nem is számít, hogy van-e. Tehát találtak meg páli leveleket, találtak meg eredeti evangéliumi iratokat, vagy hogy maradtak ezek fönt? Tehát, hogy a hitelességük az miért erős, mondjuk legalább ennek a pár iratnak, amit most átbeszéltünk.
Nem találtak eredeti iratokat, tehát kéziratok nem maradtak fent evangélistáktól, sem Páltól, sem mástól, akit Biblia szerzőnek tekintünk. Viszont ez tényleg nem probléma, mert nagyjából senkitől nem maradt meg abban a korban eredeti kéziratunk. Az a kérdés itt, hogy vissza tudjuk-e vezetni, vagy vissza lehet-e vezetni, és milyen korára lehet visszavezetni a fennmaradt kéziratokat, vagy papírus töredékeket. És itt azt látjuk, hogy az új szövetség iratok a legmegbízhatóbbak ilyen tekintetben. Tehát, hogy mondjuk Homérosz műveit nézzük, akkor a legkorábban maradt irataink azok több száz évvel az eredeti keletkezés után maradtak fent. A Szentírással, a Bibliával kapcsolatban nincs így. Ott már a második, harmadik, negyedik századból vannak nagyon-nagyon komoly forrásaink, tehát egészen közel az eredeti iratok keletkezéséhez már maradtak fent másolataink. És ugye a korábban említett agnosztikus ateista Bart Ehrman nevét is viseli, a magyarul is megjelent az Új Szövetség Szöveget című könyv, ami ezt taglalja, hogy hogyan is terjedtek el a kéziratok másolatai és azok másolatai, és hogyan vezethetők vissza ezek egészen odáig, hogy azt mondhassuk, hogy az ókori iratok közül az egyik legmegbízhatóbb források, vagy iratok azok a Bibliának az újszövetségi iratai.
Na, tehát akkor történelmileg ezeket az iratokat nagyjából hitelesnek tekinthetjük, mint történetírói látlelet, de maga Pál, mik az erős érvek Pál mellett? Mert gyakorlatilag azt nehéz elképzelni, hogy Pál, mint megtért keresztény történetíró, ilyen sztorikat kitalált volna, mert ugye nem csak Jézus tanításait mondta tovább, hanem írt arról is, hogy neki mi volt a tevékenysége. Ő például, amit mondtál, hogy elutazott, meglátogatta Pétert, hát ő erről konkrétan írt, tehát hogy ő azért elmeséli, hogy így mi történik vele.
Igen, egyrészt, másrészt pedig, ahogyan te is mondtad, olyan dolgokat írt le Jézusról, és történeti dolgokat, amiket, hogyha Pál csak úgy leült volna, és a hasára üt, és azt mondja, hogy én kitalálok sztorikat Jézusról, a megfeszített messiásról, akkor nem ezt írta volna le. Tehát egy kicsit kitérek, de egy szemléletes példa Lukács evangéliumánál a feltámadás története kapcsán. Lukács azt írja, hogy az első tanúi a feltámadásnak nők voltak. Arra szoktak hivatkozni történészek, hogyha kitalálta volna az üres sír történetét, akkor nem nőket említett volna Lukács, mint első szemtanúkat, mert abban a korban nőket teljesen megbízhatatlannak tartották, hanem az, hogyha nagyon-nagyon hitelesnek akart volna tűnni, akkor azt írta volna le, hogy oda ment mind a 12 férfi tanítvány, és azt látták, hogy üres a sír, és többi, és többi, és többi. Tehát ami sokkal meggyőzőbb lett egy kívülálló számára. Viszont pont mivel egy olyan eseményt úgy írja le ezt az eseményt, mint ami ciki a kereszténységre nézve, hogy nők az első tanúk, ezért gondolhatjuk azt, hogy ha kitalálta volna, nem ezt írta volna. Na most Pálnál is ugyanez a helyzet. Pál azt írja Jézusról, hogy ő a megfeszített messiás volt. És hogyha ki akartak volna találni egy történetet Jézusról, a korabeli keresztények, illetve Pál apostol egészen konkrétan, akkor biztos, hogy nem a megfeszített messiás történetét találták volna ki, vagy nem úgy, ahogyan azt leírták.
Hát már csak azért is, mert ugye, ahogy ez az evangéliumokból is több helyen kiderül, és a egyáltalán minden korabeli történeti forrásból a zsidók messiás várása, az nem egy ilyen messiás válasz volt, egy politikai vezetőt vártak inkább, nem? Tehát ezt mondhatjuk, hogy legalábbis a korabeli emberek, hogyha kitalálnak egy ilyen sztorit, akkor nem ez lett volna a messiás definíciója.
Pontosan, tehát a messiás szó, amit mi magyarban használunk, az a héber messiás szóból ered, ami azt jelenti, hogy felkent, és ennek a görög megfelelője a Krisztus, ugye? Tehát Jézus Krisztus nem azért, ez Jézus Krisztusnak, mert Krisztus már is Krisztus, Jiu-Jitsu fiúnak gyermeke volt, ezt lehet, hogy hanem ez egy titulusa volt Jézusnak, maga Krisztus, ami annyit tesz, hogy ő a felkent, tehát a messiás. És a zsidóknak nagyon komoly elvárásai voltak abban az időben arról, hogy milyennek is kell lennie az eljövendő messiásnak. Ugye a római elnyomás alatt éltek akkor Palesztinában a zsidók, a királyt tekintették, szó szerint a trónon ülő királyt felkentnek akkoriban a zsidók, sőt korábban is. És egy olyan messiást vártak, aki majd eljön, és harcosként karddal fogja és felszabadítja a római elnyomás alól Izrael, és újra beül Dávid trónjára, és uralkodik, és nagy néppé teszi Izraelt. Na most Jézus, a messiás, az egyáltalán nem ilyen volt. És ezért is hagyták el egyébként őt rengetegen. Ugye amikor olvassuk az evangéliumokban, hogy voltak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon sokan követték őt, mert pontosan egy ilyen politikai, harcos, katonai messiást, mint királyt vártak. És mikor kiderült, hogy Jézus egészen máshogy beszél magáról, mint messiásról, akkor fogták és őt ott hagyták. Igen, a lényeg az, hogyha Pál ki akarta volna találni, hogy Jézus a messiás, akkor nem egy olyan messiás talált volna ki, akit fogtak a rómaiak, és keresztre feszítettek, ami a legsúlyosabb büntetés és a legnagyobb gonosztevőknek kijáró büntetés volt akkoriban, hanem egy olyan messiást találtak volna ki, aki győzelmeskedik a rómaiak felett, és nem lélekben győz, hanem tényleg tűzzel, vassal, karddal.
És utána a keresztények is, ugye, meg a kora keresztény vallás is a megfeszített emberisten, de most akkor történelmi szemmel egy megfeszített embert ünnepeltek, az ő áldozatát jelenítették meg újra és újra. Azért itt az történt, hogy ezt a megfeszítés, ami a legkomolyabb büntetés, ezt meg is örökölte ez a vallás. Pedig úgymond ez nem egy pozitívum, nem valami olyan, amire így fel lehet nézni az akkori kor embernek.
Sőt, ugye ezért írja Pál azt, hogy Jézus keresztre feszítése maga a botránykő, vagy a megütközés a zsidók számára. Ezt mondja, hogy mi, ugye a keresztények, a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Tehát még a nem zsidók számára is bolondság az, hogy egy megfeszített messiásban hisz bárki. Tehát igen, valóban, hogyha ki akarta volna találni, vagy az evangelisták Krisztus szemét, akkor nem egy ilyen messiás, nem egy ilyen Krisztus találtak volna ki.
Oké, akkor szerintem zárásként beszéljünk még arról, hogy a kornak a szokásai és a kornak a körülményeiről ezek az iratok szintén egy történelmi látleletet jelentenek, ezt is kijelenthetjük, gondolom. Például mondjuk az, ahogy ha feltételezzük, hogy nem 100%-osan pontosan így történtek azok a vacsorák, azok az ünnepségek, arról rengeteget olvashatunk például a Bibliában, végtelen mennyiségű, tehát mennyegzők, esküvők, Jézus példabeszédeiben is visszatérő elemek egyébként, attól függetlenül, mint korlelet, gondolom, egészen elképesztően jók, hiszen azért ott egy bizonyos szokásvilágot feltár gyakorlatilag minden ilyen, akár példabeszéd is, akár konkrét leírás.
Igen, tehát abból a korból egyik legfontosabb történelmi forrásunk, vagy forrásunk az új szövetség, vagy az új szövetségi iratok, és lehetünk szkeptikusok ezzel kapcsolatban, és mondhatjuk azt, hogy hát nem hiszek a csodákban, nem hiszek a feltámadásban, nem vagyok keresztény, és ezért nem fogadom el az új szövetség iratait, és semmit, amit azok állítanak. De azért azt látjuk, hogy bizonyos történelmi eseményeket az idő igazol, tehát például korábban említettem Pilátust, csak az evangéliumokból tudtunk róla, és néhány egyéb töredékből, és senki nem gondolta, vagy nem kellett volna mondjuk ateistaként elfogadni azt, hogy Pilátus létezett, hiszen hát Lukácséknál olvasunk róla a legrészletesebben, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy hát igazuk volt az evangélistáknak Pilátussal kapcsolatban, mert hogy felfedeztünk olyan régészeti leleteket, amik ezek tárgybizonyítékokként is megerősítik azt, amit az evangéliumok írnak. Tehát nagyon jó látlelet a korról, nagyon jó látleletek a korról az új szövetségi iratok, még akkor is, hogyha valaki nem hívőként közelít hozzájuk. Csak ugyebár megfelelő módszertannal kell hozzáállni ezekhez a könyvekhez, és megfelelő módszertannal kell őket vizsgálni.
Igen, mert ezek a dolgok itt összeérnek, mert például azt az evangéliumoktól függetlenül is tudható volt, vagy tudtuk, hogy mondjuk ezt a bizonyos ilyen asztali bort, ami ugye ilyen, ha minden igaz, 5-6%-os, tehát jelentősen kisebb alkoholtartalmú bor, hogy ezt nem úgy fogyasztották, mint mi mondjuk a sört, vagy pláne, mint mi mondjuk, ahogy leülünk borozni, mármint ki, hogy nyilván van az a kategória, és ebből, amikor boros kólából megisszik az ember, nem tudom én, 6-ot egy este, az egy másik kategória, de ezt akarom mondani, hogy ugye azt tudjuk, hogy a korabeli higiéniai viszonyok miatt a víz sok helyen fogyaszthatatlan volt, és éppen ezért ennek az asztali bornak volt egy ilyen funkciója, és ez visszaköszön ugye gyakorlatilag az evangéliumban több helyen, például az utolsó vacsoránál is, tehát itt ezek a dolgok összeérnek úgymond a másik oldalról is.
Igen, tehát pont ezért nem mondhatjuk azt, hogy egy évszázadokkal későbbi kitaláció lenne minden egyes eleme, akár az evangéliumoknak, hanem pontosan, ahogyan te is említetted, vannak benne olyan részletek, vagy vannak bennük olyan részletek, amik erősíthetik az ő hitelességüket, vagy egyes állításaik hitelességét. És nagyon fontos itt szem előtt tartanunk, hogy minden egyes állítását ezeknek az iratoknak, vagy állításait ezeknek az iratoknak önmaguk értékén kell vizsgálnunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy semmit nem hiszek el abból, amit az evangéliumok leírnak a feltámadás kapcsán, például, hogy üres volt a sír, vagy nők voltak az első tanúk, csak azért, mert nem hiszem el a feltámadást. Tehát, ha én nem hiszek a feltámadásban, attól még lehetett üres a sír, csak éppen nem azért, mert Jézus feltámad. És minden egyes történetet, minden egyes gondolatot, minden egyes történelmi leírást ezekből, vagy történelmi igényen fellépő leírást ezekből az evangéliumokból önmagukban kell megvizsgálnunk, hogy hitelesek-e, vagy nem hitelesek.
Ez szerintem egy nagyon jó végszó volt, de ennek ellenére még most nyitva hagynám a lehetőséget neked, hogy bármi, amit Jézus, mint történelmi személy témához hozzácsatolnál-e még bármilyen gondolatot, lehet az akár személyes is.
Inkább csak összefoglalnám, amiről eddig szó volt. Elég sok felé el lehet ágazni, ahogyan ugye beszéltünk Pálról, evangéliumokról, római zsidó forrásokról, módszertanról. De ami a legfontosabb szerintem az az, hogy bárhogy is gondolunk a feltámadásra, vagy keresztények vagyunk, vagy nem vagyunk keresztények, azt azért el kell ismernünk, hogy Jézus az egyik legjobban dokumentált zsidó ember volt az első századból. Nagyon-nagyon sok forrásunk van róla. Különálló források, amiket még akkor is elfogadhatunk, hogyha nem vagyunk keresztények, és nem tartjuk őket teljesen tévedhetetlennek, mint például a keresztények többsége, ugye azt mondja, hogy tévedhetetlennek tartja. Ateista, agnosztikus, szkeptikus, új szövetségesek, ugye akár Bártérmal, akit többször említettem, elismerik azt, hogy vannak történelmi magvai ezeknek az írásoknak, és nem csak egymástól független evangéliumok vannak, hanem ott vannak Pál írásai, és ott vannak a Szentíráson a Biblián kívüli íratok is. De a legfontosabb ugye Pál, erről beszéltünk, aki már Jézus halála után 2 éven belül meg volt győződve arról, hogy Jézus élt, tanított és keresztre feszítették, és úgy voltak testvérei. És ami még szintén erősíti Jézus történetiségét, és amire kitértünk, az, hogy ha ki akarták volna találni a messiást, akkor nem egy ilyen messiást találtak volna ki. Hogyha Jézus mítoszt akartak volna lefektetni a keresztények, akkor azt a lehető legrosszabb módon tették. De én úgy gondolom, hogy nem így volt, és tényleg történelmi alak volt Jézus, és ezt a történészek is megerősítik.
Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt most így végig zongoráztuk, és azt gondolom, hogy én bennem legalábbis nem maradt semmi olyan, hogy nem erítettük volna ki a témát, úgyhogy Nagy Gergely, nagyon szépen köszönöm, és mindenképpen még várlak vissza majd ebbe a műsorba, hogyha te is úgy gondolod, mert szerintem még jó pár olyan téma van, amit át tudunk beszélni, úgyhogy köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek ajánlom a vitaesteket a YouTube-on, amik fenn vannak, hogyha szeretné kicsit kimerítőbben is ezt a témát.
Így is van, Nagy Gergely YouTube csatornáját, a kávinista apologetika, tehát ezt érdemes megkeresni. És kedves hallgatók, most akkor búcsúzunk a következő adás erejéig. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Búcsúzik Rédai Gábor, és természetesen a segédszerkesztő Katona Csaba, meg a producer párosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs is. Jövünk hamarosan, de addig is, amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.